Hát csodálatos volt így együtt dicsérni az Urat, és olyan jó néhány dolgot így indítottak, vagy így ezek a dalok így a szívemben visszhangot találtak, és ja. Úgyhogy köszönjük, és így vagyunk itt, ilyen alkalmakon, mint a mai, hogy így szeretnénk azt a visszhang találást. Egy picit visszhangos vagyok. Jó? Köszönöm. Legalábbis itt lehet. Tényleg szeretnénk azt, hogy ez találjon bennünk még mindig, de nyugodtan majd most is egy picit ilyen semmi gond. Hogyha és figyeltek így ezekben a hetekben arról van szó, és arról van szó így a gyülekezetünkben, hogy mi az Istentől való elhívásunk. Hogy mi így az Istentől való elhívásod. És arról is van szó így, ezekben a hetekben, hogy ennek kapcsán, ahogy az Úr Jézus Krisztusnak volt egy prófétai, egy papi, meg egy királyi kenete és elhívása, hogy mi, akik ő benne vagyunk, nekünk is ott van ez a prófétai papi és király, és hogy nyilván ez megvan, de hogy ez hogyan domborodik ki az életünkben. Nem tudom, hogy értitek, hogy hogyan domborodik ki így ez a dicsőséges elhívás az életünkben, jó? És ma szeretnék így még mindig így a prófétai elhívás mentén lenni, és megnézni veletek egy írásrészt Ézsaiás könyvéből, a 6. fejezetből, és felolvasni ezt a részt, és csak így az a vágyam, hogy Isten így szól hozzánk ezen keresztül, és mozdít bennünket egyenként és közösségileg is, mert tudjátok, Isten elhívás az csodálatos így az ember életére. Az egy nagyon különleges, egy nagyon erőteljes dolog elhívottnak lenni. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy nagyon különleges így a mindenható Isten által elhívottnak, meg felhatalmazottnak lenni, az egy nagyon-nagyon-nagyon különleges dolog. Nagyon erőteljes dolog. Az egyik így imádságról szóló könyvben még régen olvastam ezt, hogy Isten módszere az ember. Hogy Isten az ő tervében, az ő módszere, az nem valamilyen módszer, valamilyen dolog, hanem Isten módszere az ember, És hogy Isten keresi azt az embert, aki így rendelkezésére áll. Isten keresi azt az embert, akit használhat, mert az ő módszere az ember. Isten folyamatosan keresi, hogy kivel oszthatná meg magát, oszthatná meg a szívét, oszthatná meg az ő terhét. És egy nagyon különleges elhívásod van, elhívásom van, és ez erőteljes. És Ézsaiás könyvéből gyertek, és olvassunk a 6. fejezetben az első verstől a 10. És csak légy éber, meg nyitott. Ézsaiás 6. Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzzia király, láttam az Urat magasra emelt trónon ülve, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak fölötte, Mindegyiknek 6-6 szárnya volt. Kettővel az arcát fette be, kettővel a lábait, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsőségével teljes az egész föld. Az ajtók küszöbei megrendültek a kiáltó hangjától, és a ház megtelt füsttel. Akkor azt mondtam, jaj nekem, elvesztem. Mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Megérintette vele a számat, és azt mondta, íme ez megérintette ajkadat, vétked el van véve, és bűnöd meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam. Aki ezt mondta, kit küldjek el? És ki megy el nekünk? Én azt mondtam, íme, itt vagyok. Én. Küldj el engem. Ő így szólt, menj, és mondd meg e népnek, halván halljatok, és ne értsetek, s látván lássatok, de ne ismerjetek. Kövérítsd meg e nép szívét. Dugd be a fülét, és kösd be a szemét. Ne lásson szemével, ne halljon fülével, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. Így, ahogy erről az elhívásról gondolkodunk együtt, nem tudom, hogy tudtátok érzékelni a szövegből, az írásból, hogy milyen erőteljes volt Ézsaiásnak ez a találkozása Istennel. Olyan találkozás volt ez, ami nem csak az ajtó küszöbeit rázta meg, hanem Ézsaiás életét is megrázta ez a találkozás. Elemileg megrázta ez a találkozás Istennel. Mert Ézsaiás nem volt kész. Tehát olvasunk a prófétákról, és úgy azt gondoljuk, hogy ezek olyan csávók voltak, akik úgy készen vannak. De nem voltak készek, mi sem vagyunk készek, mi sem vagyunk készek. Azt olvastuk itt az utolsó versben, ahogy így Izrael népét leírja az ige, hogy olyanok, akik hallanak, de nem hallanak. Akik látnak, de nem igazán látnak. Akiknek a szívük megkövéredett, ellustult. Akik nem hallanak, de nem hallanak, és nem értik meg az Isten igazságait. És azért nem is tudnak megtérni, és azért nem is tud gyógyulás történni az életükbe. Hogy ez nem a világról szól, hanem ez Isten népéről szól itt ebben a versben. De persze a világra is igaz, és ilyen a korszellem. Tudjátok, a korszellem az olyan, hogy ami van a világban, és ami jellemző így a világban szellemiség, az nagyon könnyen jellemző ránk is. hogy figyeljetek, hogy Ézsaiás nem volt más, mint a körülötte lévő emberek. Ő is olyan volt egyébként. Hogy ilyen a korszellem, hogy ma is van így egy korszellem, sok minden van így a korszellemben, ami jellemzi az elveszett Isten nélküli világot. Az egyik például az individualizmus, egy másik egy ilyen fogyasztói kultúra, nagyon sok mindent felsorolhatnánk, de a lényeg az, hogy Isten népét is ugyanaz a korszellem jellemezte. És Ézsaiást is. És jó feltennünk a kérdést, így magunkkal kapcsolatosan. Mert Ézsaiás nem volt kész, és mi sem vagyunk készek, ha csak így az életünk meg nincs rázva. Értitek? Ha nincs egy ilyen mély valami. És erről szeretnék így beszélni ma. És képzétek el, hogy Ézsaiás azt mondja a hagyomány, a rabbinikus hagyomány, hogy Ézsaiás, és azt tudjuk is, hogy Ézsaiás felső körökben mozgott. Tehát képzétek el, hogy Uzziás királynak az apukája az korábbi király, és Ézsaiásnak az apukája testvérek voltak valószínű. Tehát, hogy így az elit, a jeruzsálemi elit, ahol, amiben belecsöppent, beleszületett Ézsaiás, ott nőtt fel. Neki így VIP jegye volt a, nem tudom, hogy hova, így mindenhova. Meg a foci meccsekre. Így van? Mondhatjuk azt, hogy így a legfelsőbb körökben mozgott. Brilliáns, tehetséges fiatalemberről van szó. Aki látjuk az írásaiból, hogy művészi, brilliáns, aranyszájú, úgy tudja kifejezni magát, olyan dolgokat tud. Tehát, hogy rendkívül tehetséges, rendkívül sikeres. És hát így a krémek krémje, egy fiatal, az elit elitje. De hát ő nincs készen arra, hogy a mindenható Istent képviselje. Neki szüksége van valamire, amire nekünk is szükségünk van. Egy ilyen földrengésszerű változásra, egy nagyon, nagyon mély, személyes megtapasztalásra, Istennel, a mindenható Istennel, és végülis ez tette a profétákat profétává, hogy valahogy úgy mindegyiknek volt az élete során egy ilyen találkozás. És nyilván én nem akarom ezt kihúzni oda, hogy én nem egy találkozásról szeretnék ebben beszélni, de hogy ez a találkozás, ez fontos. Igen, mindenható Isten. És gyertek egy picit, hogy végigmegyünk ebbe a történetbe, és erről beszélünk. Szeretném megvizsgálni, mit látott Ézsaiás, és mi az, amit mi is láthatunk. Hogyan rázta meg ez az ő világát, és hogyan rázhatja meg a mi világunkat. És hogy mi lett ennek a következménye. Jó, úgyhogy ez a három dolog, amit megvizsgálunk, hogy mit látott, hogy hogyan rázta meg a világát, és hogy mi lett ennek a következménye. Oké, mit látott ez a krémek krémében lévő, elitben lévő, rendkívül tehetséges, gazdag, jómódú, brilliáns fiatalember? Először is azt olvassuk itt az első versben, hogy abban az esztendőben, amikor meghalt Uzzia király, vagy másik folytás Uzziás király, tehát, hogy képzeljétek el, hogy amikor ez történt, mikor ezt ő látta, akkor éppen abba az évben halt meg a király. Ez a király egyébként egy jó király volt. A végén történt egy-egy bibi, de hogy alapvetően egy nagyon-nagyon jó király volt. 52 évig uralkodott. 16 éves korától uralkodott, hogyha odaadod az 52-t, akkor az 68. Ugye? Jól számolom? 68 éves koráig. Tehát 16 éves korától 68 éves koráig, hát az nem semmi 52 év uralkodás. Így van? És 52 év stabilitás, 52 év prosperitás, tehát hogy úgy sok minden úgy összeállt Izraelben. És meghal. És tudjátok, most halt meg Erzsébet királyné 70 év után, és persze sokan lehet, hogy valamilyen módon megrendültek. Szerintem az túlzásen, hogy mi megrendültünk. Meg amúgy is egy alkotmányos monarchiáról van szó, nem ő vezette az országot, de itt ebben az esetben a királyok vezették az országot. És volt egy stabilitás, egy kiszámíthatóság, és aztán meghalt a király. És azt mondja, hogy Ézsaiás ebbe az esztendőbe ott volt a templomban, és volt egy így látott valamit. Azt mondja, hogy láttam az urat magasra emelt trónon ülve, és igen, nyugodtan mehetünk azokkal a versekkel, és maradhat is, amit éppen nézünk. Magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot. Tehát amikor éppen a környezetében minden széthullik, akkor Ézsaiás látja az urat egy magasra emelt trónon ülve, és a palástja betöltötte a templomot. Tudjátok, hogy királyoknak ilyen hosszú palástjai voltak, amit mások segítettek vinni, úgy, mint egy menyasszonynál, akinek hosszú palástja van úgy szintén, csak és ez olyan hosszú volt ez a palástja, hogy úgymond a mennyből így belógott így a templomba, és betöltötte a templomot ez a palást, ez az ő méltósága, az ő dicsősége betöltött, és hogy Isten ott ül a trónon. Tehát, hogy magasan, mozdíthatatlanul, tudod, de ezek azok a hatalmas igazságok, amiket olykor egy picit átélünk, amikor énekeljük a dalokat, hogy te örökké uralkodsz, Uram, vagy a te uralmad örökké való, vagy amit mondunk az imába is, hogy tiéd a hatalom, a dicsőség, tiéd az ország, tiéd a királyság, hogy te vagy az, aki örökkön örökké. Királyok jönnek, mennek, helyzetek változnak, de te örökké uralkodó úr vagy. És Ézsaiás ezt látta, hogy Isten ő örökké dicsőségben uralkodik. És így volt egy bepillantása Isten világába. Bepillantása így a trónterembe. Így egy bepillantása a kárpit mögé, és erre nekünk is szükségünk van az életünkben. Figyeljetek, annyi megrázkódtatás van most a világban, nem? Annyi bizonytalanság van. Most nyilván nem, ez most nem híradót néztek, jó? Úgyhogy most nem mondjam azt, hogy 20,1% volt az infláció az elmúlt hónapban. Ja, és hogyha boltba jársz, akkor tudod, hogy ez nem az élelmiszer árakra vonatkozik, mert az körülbelül már 60%-nál tart az infláció. De beszélve a háborúról, beszélve arról, hogy milyen felelőtlen szavak hagyják el bizonyos vezetőknek a száját, így a háborúban, és milyen fenyegetések, és még gondolhatjuk is azt, hogy oké, és most ilyenkor Isten tényleg uralkodik? Tényleg örök uralkodik? És Ézsaiás belát a trónterembe, belát a mennyei dicsőségbe, belát a kárpit mögé, és látja, hogy az Isten örök uralma stabil és mozdíthatatlan, és hogy hatalmas. De nem csak ezt látja, hanem a másik versben azt mondja, hogy szeráfok álltak fölötte, Isten trónja fölött, mindegyiknek 6-6 szárnya volt. Kettővel az arcát fette be, kettővel a lábait, kettővel pedig repültek. Hogy ezek a szeráfok, képzeljétek el, ezek ilyen angyali lények. Valakik azt mondják, hogy angyalok, valakik azt, hogy angyali lények. A lényeg az, hogy ez a szó, hogy szeráf, ez azt jelenti a héberben, hogy tüzes, égő. Nem tudom, hogy azért-e az, mert megjelenésükben ilyen tudod, tűz, égő tűz, tudod, és ott vannak ezek a hatalmas angyali lények, egyébként ezek hatalmasak, jó? Tehát, hogyha ne ilyen puttóra gondolj, jó? Tehát amit látsz ilyen középkori festményeken, hogy ilyen kis dagi gyerek, puttó, jó? Tehát a lényeg az, hogy bárki, aki valamilyen angyali lényel vagy szeráffal találkozott, tehát utána körülbelül azt kellett neki mondani, hogy ne félj, jó? Mert rögtön elkezdett minden innyában rettegni, és egyszerűen nem tudta abba hagyni a remegést, és azt kellett mondani, hogy ne félj, ne félj. Tehát, hogy ezek ilyen hatalmas angyali lények, akik ott van a Isten trónja felett, tüzesen és égően, és hódolnak, teljes lényükkel hódolnak Isten előtt, imádják Istent, magasztalják Istent, tisztelik őt, így készségesen, teljes lényükkel a trón körül vannak, és azt látja Ézsaiás, hogy ezek 6 szárnyuk van, de 2-vel az arcukat befedik, azért, mert Istennek a dicsősége olyan ragyogó, hogy nem bírnak rátekinteni, nem tudnak rátekinteni Istenre, olyan ragyogó az ő dicsősége, és befedik az arcukat alázatban. 2-vel a lábukat fedik be, ami a járás jelenti, hogy nekik nem egy független járásuk, hanem az, hogy azt csinálok, amit akarok, engem nem érdekel, senki nem mondja meg, hogy mit csinálok, hanem pont ennek az ellentét egy végtelen hódolatban, tiszteletben, szolgálatkészségben, rendelkezésre, állásban, alázatos járásban befedik a lábukat, így Isten jelenlététől, valóságától, és ott vannak ezek a lények. Azt is látjuk, hogyha utána olvasjuk, hogy nem csak hogy ezek a lények, hanem Isten úgy van megszólítva, mint seregek ura, hogy és ez az azt jelenti, hogy seregek vannak, jó? Tehát, hogy képzelje seregeket, meg hadseregeket, hogy seregek vannak. Tehát ez a trónterem, ez a kárpit mögött, ez a földi valóságon túli örök valóságba betekintett, és seregek, ahogy hódolnak, imádnak, gyönyörködnek, szemlélik, és ott vannak készségesen imádatban. Csak így pont az ellentetje annak, ami így Izraelre jellemző, hogy egy megkövéredett szívű, lusta szívű, ilyen nem hal, nem lát, nem ért, nem hajlik, nem tér meg. Így pont az ellentetje. És aztán a 3. versben, ahogy kiáltanak egymásnak, egyik a másiknak, hogy szent, szent, szent a seregeknek az Úr. Úgyhogy és ebbe így belepillant, és ezt látja, és nem tudom, hogy tudjátok-e, de ez, hogy szent, 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 tehát a héberben az, amikor valami ismételve van, ez a héber nyelvnek a sajátossága, hogy valaminek az erejét mutatja, valaminek az intenzitását próbálja mutatni, hogy mondjuk egy szó kétszer van ismételve, mondjuk van egy ilyen az írásban, ahol azt mondja, hogy beszél a színaranyról, és akkor a héber azt úgy fejezik, hogy arany, arany. Így van? Tehát ez nem csak arany, ez arany, arany. Vagy Ézsaiás 26-ban azt mondja, hogy teljes béké, megőrzed azokat teljes békében, akiknek a szívük rátámaszkodik, hogy a teljes béke. És akkor a héberben ez shalom, shalom, békesség, békesség. Jó, ez nem csak békességben őrződnek, hanem így teljes békességben is. Ez békesség, békesség. Oké, tehát ez az ismétlés. De ilyen, az szerepel az írásban, hogy valami kétszer van ismételve, de ezen a helyen van, az egyedüli, ahol egy ilyen jellemző háromszor van ismételve. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy Isten szent. Isten nem csak szent, hanem ő szent, szent. De nem csak szent, ő szent, szent, szent. Tehát ez a mondhatnánk azt, hogy ez így egy olyan kategória, ami minden kategórián túl van. Oké? Tehát, hogy ez egy minden kategórián túllévő kategória, amilyen Isten az ő szentsége. Hogy az ő szentsége, ez egy ilyen felső fokúság, egy végtelen, egyedi felső fokúság az ő szentsége. És figyeljetek, ez egy érdekes dolog, vagy egy fontos dolog. Nem nagyon tudunk mit kezdeni Isten szentségével. Hogy teológusok írnak erről, hogy Isten szentsége úgy gyakorlatilag nem használható. Hogy gondolj az életedről, hogy úgy sokat tudsz esetleg mit kezdeni Isten szeretetével, nem? Az úgy zsebre vágható, nem? Úgy apró pénzre váltható, úgy hasznos-e számodra, mikor nyomorultul érzed magad, vagy bármi. Gondolj bele a bűnbocsánatba, hogy tudod, ezzel Isten bűnbocsánatával tudsz mit kezdeni, nem? Isten kegyelmével tudsz mit kezdeni. Isten hatalmával tudsz mit kezdeni. De úgy Isten szentsége egy kicsit úgy, ez kifogja a vitorlánkból a szelet. Nem nagyon tudunk mit kezdeni Isten szentségével. Márpedig a Szentírás azt mondja, hogy Isten ugye végtelenül szent, ő szent, 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 és az angyalok egyébként nem azt mondják, hogy hatalmas, hatalmas, vagy szerető, szerető, vagy bölcs, bölcs, hanem hogy ő szent, szent, szent. Az ő felső fokúsága, az ő brilliáns, ragyogó volt, az ő végtelen szépsége, mert mondja ezt is, hogy a szentség szépségében imádják, hogy az ő végtelen szépsége. Ez olyan, mint mondjuk, amikor hallgatsz egy zenét, felteszed a fülhallgatót, tudod, hallgatsz egy zenét, és azt mondja valaki, oké, de várj, most miért jó neked ez? Mi a hasznod ebből a zenéből? Hát nekem semmi hasznom nincs ebből a zenéből. Így van? De akkor miért hallgatod ezt a zenét? Tudod, azért, mert lehet, hogy nincs közvetlen hasznom ebből a zenéből, tehát nem olyan, hogy most én ezzel most tudok mit kezdeni, de azért, mert ez szép. Tudod, ez szép. És hogy Isten elsősorban nem hasznos, hanem Isten elsősorban végtelenül szép. Végtelenül csodálatos, végtelenül lenyűgöző, végtelenül ragyogó, végtelenül szent. És Istent nem hasznosítanunk kell, hanem Istent, ahogy az angyalok, a szeráfok csodálják, ámulnak, hódolnak, és mondják egymásnak, hogy, mert egymásnak mondják, hogy szent, szent, szent. Nem bírnak betelni Isten lényével, tudod, Isten lényét csodálnunk. Tehát Isten lénye elsősorban végtelenül csodálatos. Hallottam egy ilyen példát erre, mikor, hogy képzelj el egy nőt vagy egy férfit, egy nőt, akinek nagyon komoly családi vagyona és öröksége van, nagyon-nagyon-nagyon nagy mennyiségben, és valaki elveszi ezt a nőt, megházasodik vele, és aztán idővel kiderül, hogy az a nagyon komoly családi vagyon, amivel ő rendelkezik, ez valamilyen módon nem tud ő hozzá eljutni. Ő nem teheti erre rá a kezét. Ez nem lesz az övé. már aki elvette őt, a férfié. És ezért a férfi azt mondja, hogy jó, hát akkor köszönöm szépen ezt a házasságot, és lelép, és elmegy. Mi az az érzés, ami ott lehet ebben a nőben? Hogy kihasználtak, hogy használtak, hogy engem a pénzemért akartak, hogy azt mondta, hogy szeret engem, de igazából nem szeretett engem, csak a pénzemet szerette és akarta, hogy csalódás, hogy milyen érzés lehet ez. És hogy milyen érzés lehet Istennek, amikor mi szeretjük őt valamiért, amit mi őtőle bezsebelhetünk, amit egyébként így kaphatunk, hogy Isten, jöttem, hogy a csapatodban legyek, és jöttem, hogy bízzak benned, és higgyek, de én azt szeretném igazából, azt a megoldást az életemre, vagy azt a bölcsességet az életemre, vagy azt a segítséget az életemre, vagy azt a dolgot az életemre. És talán te is találkoztál, akár a szívedben, akár másokban arra, hogy figyelj csak, lehet, hogy én itt le fogok lépni. Mert Isten nem adta nekem azt, amire nekem igazán szükségem van. Mert Isten nem adta nekem azt, amit én igazán, ami nekem igazán fontos lenne, hogy igen, Isten adott másoknak, meg megáldott másokat, de nekem nem adta azokat az áldásokat, hogy ez rámutat a szívünkre, és kontrasztba hoz az angyalokkal és a szeráfokkal, akik imádják őt azért, aki. Csodálják őt, le vannak nyűgözve azért, és azt mondják egymásnak, nem bírnak betölni, hogy szent, 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 és ezt mondják, hogy szent a seregeknek az Ura, teljes az egész föld az ő dicsőségével. És hogy milyen Istennek az, hogy mi akarjuk őt, de nem ő maga miatt, hanem valami miatt. Valami áldás, morzsa miatt, amit úgy gondoljuk, hogy nekünk, hogy nem adtál nekem valakit, akivel megházasodhatok, hogy nem gyógyítottál meg engem, hogy nem adtál nekem abból az élethelyzetből a szabadulás, hogy úgy érzem, hogy nem érdemes benned bízni, nem érdemes veled járni, nem érdemes veled lenni. Oké, és figyelj, Izsaiás ott van, és azt látja, hogy ezek az angyali lények le vannak nyűgözve, és rendelkezésre állnak, és szolgálatkészek, és csodálják Istent, és hódolnak, és imádnak, és közben, hogy szent, szent, szent a seregnek az Ura, és azt mondja a negyedik versben, hogy az ajtó küszöbei megrendültek a kiáltónak a hangjától, és a ház megtelt füsttel. Oké, tehát, hogy ebbe beleremegett még a ház is. Beleremegett minden ebbe a mennyei valóságba. És tudjátok, ilyen Isten, hogy lehet egy koncepciónk Istenről, amiben nem remeg bele az életünk. De amikor Isten valóságával találkozunk, az életünk beleremeg. És ez a különbség a köz, hogy koncepciónk van Istenről, vagy Isten valóságával találkozok. Hogy a koncepció az arról jó, lehet beszélgetni, gondolkodni, okoskodni, de át nem formál senkit. De amikor Isten valóságával találkozok, az beleremeg az életem, és egy valós átformálódás kezd hozni. mint Ézsaiás, hogy már nem leszek ugyanaz az ember, aki voltam. És nem csak a templom remegett bele, hanem Ézsaiás is beleremegett, és szeretném való bezárni az üzenetet. Jó, úgyhogy gyertek, nézzük meg röviden ezt, hogy egy ilyen találkozásnál, amikor ez történik, Ézsaiás a proféta azt mondja, hogy jaj nekem, 5. versben elvesztem. Hogy egy fogyasztói kultúrában élünk, amikor nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy az Istene volt találkozás, az mindig valamilyen kellemes érzéseket kell, hogy bennünk felhozzon. Mindig valahogy az önértékelésünket meg kell, hogy erősítse, valahogy így megerősítse a dolgainkat, ilyen kellemes érzések kell, hogy eltöltsenek. Nagyon sokszor azt látható, hogy Bibliában, amikor valaki az Isten valóságával találkozik, akkor nem milyen kellemes érzések jönnek benne fel, hanem itt Ézsaiásnál, jaj nekem, tudod, elvesztem. És képzeljétek el, hogy a 6. fejezetnél tartunk, de az első 5 fejezetben Ézsaiás 8-szor mondja Jeruzsálemnek, meg Júdának, hogy jaj Jeruzsálemnek, meg jaj Júdának. És tudjátok, ez a jaj, ez egy átok. Tehát, hogy jaj, tudod, ez egy elveszettség. És mi is nagyon könnyen tudunk így kifele mutogatni. Amikor Isten valóságával találkozunk, akkor megváltozik a dinamika. Mert rájövünk, hogy itt nem arról van szó, hogy másokkal hibásak, vagy másokkal van a baj, hanem velem van a baj. Tehát én velem van a baj. erre döbben rá, ebben remeg bele Ézsaiás, hogy jaj, nekem elvesztem, igazából én velem van a baj. Én látom meg a bűnömet. Oké? Igaz, hittem, hogy egész rendes ember vagyok, de most beleremegek, és meglátom, hogy figyelj csak, én azért hódolok Istennek, hogy mit fogok őtőle kapni. Ugye ez volt így a Jobb felé is az ördögnek a vágya. Tudod, én azért hódolok Istennek, hogy mit fog ez nekem adni. Hogy én azért szolgálom őt, mert valahogy cserébe én várok valamit őtőle. Hogy így rámutat a bűnömre, hogy így rámutat, meglátom a bűnömet, meglátom a romlottságomat, meglátom a teljes sötétségemet, hogy ahogy találkozok Isten valóságával, hogy a motivációimnak a mélységét, hogy mit miért teszek igazán, vagy a lustaságomat, a passzivitásomat, vagy azt a végtelen énközpontúságot, ami jellemzi a társadalmunkat, hogy mindenben csak az érdekel, hogy nekem mi lesz a jó benne. Egy házasságban nekem az, hogy nekem mi lesz a jó benne. Így van? Egy gyülekezet életben nekem mi lesz a jó benne. Így mind egy kapcsolatban nekem mi lesz a jó benne. Így a végtelen önközpontúságomat, a végtelen önszeretetemet, hogy Isten miként használom így a céljaimnak az elérésére, a saját dicsőségemre, hogy nekem szükségem van Istenre azért, hogy eljussak oda, ahova el akarok jutni. És ez lelepleződik. Ez napvilágra kerül a saját szemem előtt is, mert én eddig nem tudtam ezt, így van? És hogy jaj, nekem, tudod, elvesztem. Végem van. Hogy az életem alapja megrendül. És tudjátok, hogy erre nem egyszer van szükségünk, hanem szükségünk van újból, meg újból, meg újból, meg újból. Mert ez az elhívásunk, ami van, ez erőteljes és hatalmas, de ahhoz fel kell készítve lennünk, hogy valóban be tudjuk tölteni az elhívásunkat, és ez az egyik módja az erőteljesen a felkészítésnek, hogy beleremegnek a régi alapjaink, és hogy összeomlik. És Ézsaiásnak összeomlott az én képe, az önképe, az önértékelése. Hú, eddig ő volt valaki, és most egy nagy semmi, egy hamu, egy por, semmi. Megsemmisülő érzés. Szokott neked ilyen lenni, vagy volt már ilyen? Vagy ismered ezt? És tudod, hogyha itt állnánk meg, akkor a kép nem lenne teljes. Mert vannak emberek, vannak közösségek, vannak olyan irányok, amik tudod, itt állnak meg, hogy tudod, mit te semmi vagy. De azt látjuk, hogy abban a pillanatban, ahogy Ézsaiás ezt kimondta, hogy jaj, nekem, elvesztem, tisztátalan ajkú vagyok, tisztátalan ajkú nép közt lakom, abban a pillanatban egy szeráf, egy ilyen hatalmas angyali lény száguldott felé. Az sem lehet egy jó érzés. Az oltáról egy forró szenet fogva, a izzó szenet fogva, nem a kezébe, hogy fogóval hozza Ézsaiás felé. És megérinti a száját. És íme ez érintette a szádat, a vétkeid meg vannak bocsátva, a bűnöd el van felejtve. Látjuk, hogy ez mindig az érme két oldala. Hogy soha nem az egyik csak. Hogy boldogok a koldus szegények. Mert az övék az Isten királysága. Boldogok, akik sírnak. Vagy gyászolnak. Mert ők megvigasztaltatnak. Hogy az egyik nincs a másik nélkül, hogy szeretnénk megvigasztalva lenni, szeretnénk, hogy milyen legyen az Isten királysága, csak nem akarunk koldus szegénynek tűnni, és lelepleződni, hogy azok vagyunk, és hogy sírunk és gyászolunk. De a kettő együtt jár, mindig. És ahogy összehullott darabokra az én képe, úgy abban a pillanatban ott van a vigasztalás, hogy a bűnöd megbocsátatott, a vétked az el lett törölve. Ez az evangéliumnak a szolgálata. És figyeljetek, hogy lehet az, hogy, és aztán mindjárt befejezem, de hogy lehet az, hogy egy izzó szenet hoz és a szájához érinti? Az izzó szén így az Ószövetségben mindig az ítéletről szól. Így az ítéletről. De most érinti a szájához, és a bűne meg van bocsátva. Figyeljetek, nagyon erőteljesek ezek a képek. Tudjátok, azért lehetséges ez, mert pár száz évvel később volt valaki, aki a dicsőség trónját ott hagyta. Sőt, képzétek el, János evangélium a 12. fejezetében, mikor János ír Ézsaiás ezen szavairól, hogy megkövéredett a szívük, stb., azt mondja, hogy Ézsaiás ezeket mondta, amikor látta Jézus dicsőségét, és ő róla szólt. A trónon ülő Jézus. És pár száz évek később ott hagyta a mennyei dicsőséget, hogy eljöjjön ide közénk, és hogy ember legyen. És nem vétkezett, és ő nem ítéletet hozott, hanem azért jött, hogy ítéletet hordjon. Hordjon. És amikor megfeszítették, akkor az az ítélet, az az átok, ami rajtunk kellene lenni, hogy jaj nekem, az ő rajta volt, jaj volt Jézusnak. Jaj volt. Isten minden haragja, minden ítélete, minden kározata, a minden bűnünkre, minden sötétségünk, minden én központúságunk, minden helytelen motivációnk, hogy miért akarjuk megismerni Istent és szolgálni őt, minden Jézus Krisztuson volt. És tudjátok, mikor Jézus meghalt a kereszten, és elolvasod, hogy mit írnak róla? Máté 27-ben például. Azt mondja, hogy ebbe beleremegett a világ. Tehát amikor a dicsőséget elhagyta, és eljött és magára vette a gyalázatunkat, beleremegett a világ. Elsötétedett a föld. Földrengés volt, és a templom kárpitja ketté hasadt. A sziklák megrepedeztek. Azért, hogy most azt mondhassa neked Isten, hogy a bűnöd meg van bocsátva. A vétked el van mosva. Meg vagy tisztítva teljesen. Hogy amikor ott van számunkra az a nagyon-nagyon fájdalmas felismerés és megsemmisülés, abban a pillanatban ott lehessen az a nagyon erős vigasztalás, hogy de el vagy fogadva teljesen. Jézus azt mondta a kereszten, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És amikor van bennünk az a felismerés, akkor tudhatjuk, hogy nem vagyunk elhagyva, bármennyire is bűnösnek érezzük magunkat, és úgy érezzük magunkat, hogy méltók vagyunk az ítélet tüzére, de nincs ítéletnek a tüze, hanem vigasztalás van, és közösség van. Hogy ez a lényeg, hogy bűnösebb és romlottabb vagyok, mint valaha gondoltam. Hogy bűnösebb és romlottabb vagyok, mint valaha gondoltam, és hogy Isten jobban szeret és elfogad, mint valaha reméltem. Értitek? Értitek? Ez mennyire felszabadító. Ez mennyire felszabadító. Ez mennyire olyanná tesz, mint a szeráfok, akik, hogy alázat és bátorság. Hogy bűnösebb és romlottabb vagyok, mint valaha gondoltam, és Isten jobban szeret, és elfogad, mint valaha reméltem. És ez a kettő egyszerre igaz az életünkben. Úgyhogy hagyj fejezem be ezzel, hogy mi lett ennek a következménye. Mit látott Ézsaiás? Hogyan remegett ebbe bele az élete, és hogy mi lett ennek a következménye? Nézd meg a 8. verset. Azt mondja, hogy majd az Úr szavát hallottam. Mi lett? Rögtön. Majd. Tehát, hogy ez megtörtént, és most az Úr szavát hallja. Tehát proféta, így van? Proféta, van egy találkozása Isten valóságával. És ugyanígy a mi életünkben. Hogy arról ír, hogy olyan népköz van, akik nem tudják meghallani Isten szavát, de most Ézsaiás olyan, mint a nép, de most Ézsaiás kezd nem olyan lenni, mint a nép, kezd olyan lenni, mint a szeráfok, mint az angyalok, mint Isten szolgái. Elválasztva Isten számára, mert belepillant, és mi is belepillantunk a kárpit mögé, és halljuk az ő szavait. Az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, és ki megy el nekünk. Figyeljetek, hagyj fejezem be ezzel. Lenyűgöző, térdre kényszerítő, alázatra kényszerítő, hogy Isten, aki minden hatalom, nem parancsolgat. Menj, ezt teszed, azt teszed, így, úgy, amúgy, ide, oda, így. Hanem szól, kit küldjek el, ki megy el nekünk, hogy a mindenható Isten önkénteseket keres. Olyanokat, akik szívből azt tudják válaszolni neki, mint most már Ézsaiás, igen, most már igen, hogy íme itt vagyok én. Küldj el engem. Nem azért, mert azt remélem, hogy ez majd egy valamilyen életet ad nekem, nem azért, mert azt jelenti, hogy ezzel a te bankszámláthoz tudok majd férni, amiben áldások tömegei hullanak rám, hanem itt vagyok én. Miattad küldj el engem. Hajlandó önkéntesek. Ez jelenti az elhívásunk. Ez jelenti az életünk ebben a világban. Ez jelenti az életünk Isten népe közt a gyülekezetben és a helyi gyülekezetben egy ilyen önként, egy szívből, egy ilyen rendelkezésre állás Istennek, egy alázatos válaszadás, egy alázatos rendelkezésre állás, hogy olyan emberekké válhatunk ezáltal, a találkozás által, figyelj, akik felszabadultunk az énközpontúság rabsága alól. Hogy már nem kell, hogy önmagam körül forogjak többé. Már, sőt, olyan emberekké válunk ezáltal, hogy már nem az a legfontosabb, hogy nekem mire van szükségem. Már nem az. Eddig az volt, hogy én mit kapok ebből, nekem mire van, én mit szeretnék. És most egy olyan emberré kezdek válni, akinek sokkal inkább az a fontos, hogy Uram, te mit akarsz? Te hova akarsz küldeni? Te kiknek az életébe akarsz engem küldeni? Egy ilyen szolgáló, valóban szolgáló szív. Nem azért szolgáló, mert végül is akkor csak majd meg lesz az a megbecsülés, meg tisztelet, vagy mindaz, amire vágyok, hanem valóban. Figyeljetek, ezen találkozás által és találkozások által, a mennyei valóság által, Isten valósága által átformálódás tud végbe menni az életünkbe. Enélkül soha. Soha. Enélkül viselkedést tudunk változtatni. Formát tudunk változtatni, de az életünk nem tud átformálódni. Mert semmi nem tud az én központúság rabságából kivenni, ezt értitek? Tehát semmi. Mert mindegy, nem mondom el, de semmi. Semmi. Csak egyedül ezt tudja ledobni a szívünkről, a láncokat, a kötelékeket, hogy fel tudjunk szabadulni, hogy utána együtt tudjon dobbani a szívünk. Így azzal a mennyei jelenettel, a szeráfokkal, az angyalokkal, az Isten seregeivel, akik imádják Istent, és készek, szolgálatkészen hódolnak, készek, a lábuk kész, hogy menjen arra. Most már együtt tud dobbani a szívem. És hogy fejezem be ezzel, mert nem tudom ezen nem befejezni. Hogy még csak, nem csak, hogy a szeráfokkal, angyalokkal, az mennyei seregekkel dobban együtt a szívem, hanem ekkor kezd együtt dobbani a szívem. A világ mindenség királyával. Aki az egyik oldalról a mennyei imádatnak a célpontja. És én azt mondom, hogy íme itt vagyok én. De a másik oldalról azt olvassuk, képzeljétek el, 40. Zsoltárban profécia, hogy ő eljön, és ő fogja azt mondani, hogy íme jövök. A könyvtekercsben írva van felőlem, akaratod teljesítésében lelem kedvemet. Értitek? Hogy ő az. Nem mi, ő az, aki így jött. Hogy íme itt vagyok én. Küldj el engem, atyám. Mikor hallott, hogy kit küldjek el. És ez az, ami az ebben való közösség, az ebben való élet, ahogy összedobban a szívünk, ahogy bennem ez tud formálódni. Igen, lassan, meg nehezen, de hogy tud, ha van ez a találkozás. Ilyen név formálódok, mint ő maga. Hogy íme, itt vagyok, küldje engem. Úgyhogy amilyen mértékben látjuk a dicsőségét, az Isten dicsőségét, olyan mértékben beleremeg az életünk, és olyan mértékben tudunk válaszolni az ő hívására. De csak olyan mértékben, amilyen mértékben látom a dicsőségét, olyan mértékben remeg bele az életem, és olyan mértékben tudok szívből válaszolni az ő hívására.